Szeretettel köszöntünk minden kedves vendégünket, testvérünket a mai szombatai istentisztelet alkalmával, és hát nagyon megható volt, ahogy itt útmutatásért könyörögtünk. És tényleg hát egy annyira hektikus korban élünk, hogy evangélium nélkül igencsak talajvesztetté válhatnánk nagyon könnyedén, ha csak arra a sok tűzvészre gondolunk, ami a hírekben tódul felénk. És lassan már úgy vagyunk ezzel, mint I. és Gyula volt a reformáció genfi emlékműve előtt, amikor azt mondta, hogy mindet átfogni már nem tudja, csak messzibb tekintet. És ezt a mai szolgálatot arra használnám föl, hogy kicsit hátrébb lépjünk, és a Biblia szemszögéből nézzük meg a korunkat, és ebben milyen biztató, bátorító ígéret van, illetve milyen isteni intézkedés lép életbe akkor, amikor gyakorlatilag ugye ezek a bizonyos válságjelenségek egyre inkább elszaporodnak itt a világunkban. És nem véletlenszerű volt Jézusnak sem a hegyi beszédben elmondott példázata, ugye a kősziklára és a homokra épült ház példázatában, hogy látjuk egyre inkább, hogy ezek a szelek fújnak, ez az eső, ez ömlik, és jönnek ezek a bizonyos megpróbáltatások, de az a ház, az az élet, amely kősziklára épül, az minden vihart kiáll. És ezt az embert így elképezi ez a jézusi példázat, hogy akik nem csak hallgatják az Isten beszédét, hanem akik meg is cselekszik. És hogy mi az a cselekvés, amit most ebben a helyzetben elvár tőlünk a Jóisten, ehhez kérném, hogy mai alapigénket keressük ki Jelenések könyve 7. fejezetének az első 4 versében. Tehát Jelenések könyve 7. fejezetének az első 4 verse. Szeretném, hogyha a gondolkodásunknak a kiinduló pontja lenne. Ezek után láttam 4 angyalt állni a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. S láttam más angyalt feljönni napkelet felül, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje. És nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ön homlokukon. És hallottam a megpecsételtek számát, 144 000, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Kedves gyülekezet, egy olyan nagyszerű isteni intézkedés körvonalozódik itt ki az igéből, amely minden elszabaduló, ártó szándék ellenére mégis azt mondja nekünk, hogy van az Istennek terve arra, hogy egyáltalán ember éljen ezen a földön, itt a történelem végidejében, amikor gyakorlatilag elszabadul az ördögnek minden ártó szándéka, mert ahogyan a szombatiskolában is beszéltünk róla, hogy tudja, hogy kevés ideje van, és hogyha lehet, akkor még a választottakat is el akarja téríteni az üdvösség útjáról. De hogyha ha eszünkben van a Szentírásnak ez a kijelentése, hogy ennek ellenére az Isten úgymond ellenőrzése alatt tartja ezeket a folyamatokat, és mégis van egy mentő eszköze, egy mentő intézkedése arra nézve, hogy akik álhatatosan ragaszkodnak a bibliai hithez, azok megtartassanak. És ugye ez a pillanatkép profécia, amely ugye az elpecsételésről szól, illetve a szelek féken tartásának a pillanatkép proféciáját jeleníti meg, ez az a bizonyos 7 pecsétes látomás sorozatnak a bevezető látomása. És hogyha csak végig futunk röviden a földi történelmen, amelyet gyakorlatilag ugye a legrövidebb módon ezek a Jelenések könyvebeli vázlatproféciák bemutatnak számunkra, akkor ezen profécia sorozaton belül láthatjuk azt, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása óta gyakorlatilag a legtömörebb jelképekkel ábrázolja egyes keresztény korszakokat ez a profécia. Ugye az első pecsét felnyitásakor ugye kijött egy fehér lovas, íjjal a kezében, kijött győzve, hogy győzzön. Gyakorlatilag a legtömörebb módon ábrázolta az apostoli kereszténységnek a tisztaságát és bizonyságtevésében buzgó, győzelmes korszakát, amikor gyakorlatilag egy ember öltő alatt az akkor ismert világon mindenhova elterjedt a Krisztusról szóló evangélium. És a második korszakat már egy tűzvörös lovasnak a kijövetele jelképezi, amikor szemléltette azt, hogy gyakorlatilag a világi hatalmak rögtön fölismerték a veszélyt önmagukra nézve az evangélium tisztaságával és győzedelmes ütrehívó szózatával ellentétben, vagy ellenében, mert rögtön elkezdték félteni a hatalmukat, és elkezdték tűzzel vassal írtani azt a fajta irányzatot, amely Krisztust és a róla szóló evangéliumot tárta fel az emberek előtt, és ezt a bizonyos tűzvörös lovas szemléltette. De mint tudjuk jó, hogy a nyílt erőszak az sokszor nem vezet sikerre a gonosz kezében, és a legcélra vezetőbb dolog mindig a megalkuvás. A harmadik keresztény korszakban, amikor ugye a nagy konstantinopoli fordulat nyomán az addig üldözött kereszténységből hatalmi kereszténység jött létre. Ezt immáron ez a vázlat profécia itt a fekete lovassal szimbolizálja. És gyakorlatilag az igei mérték, vagy az igei mérce az felhígult, és ezt is egy nagyon tömör mondattal jellemzi itt a Szentírás, hogy a három mérce árpa fog érni egy mérce búzát, de a bort és az olajat ne bánst. Tehát az igei mérték, ami meghatározó volt az apostoli kereszténységben, az már elmúlóban jutott, és gyakorlatilag egy másfajta kereszténység vette a kezdetét. És hogy ennek mi lett a következménye, egy halott sárga lovas a negyedik pecsét, amely ábrázol. Gyakorlatilag a hatalmi torzuló kereszténység hosszú 1260 éves középkori korszakában gyakorlatilag azok, akik képviselték a tiszta evangéliumot, Jézus tanításait, azok gyakorlatilag a társadalom perifériájára lettek szorítva. De nem áll meg itt ez a történet, hanem láthatjuk azt, hogy Jóisten messze menően gondot viselt azokról, illetve számol azokkal, akik, ha kellett, még áldozatokat is vállaltak az evangélium képviseletéért. Mert az ötödik pecsétben azt olvashatjuk, hogy ezek az oltár alatt lévő lelkek kiáltása hallatszott föl. És hogy meghallattatott ez a királyi székben ülő részéről, amikor úgy kiáltottak, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és meddig nem szolgáltatsz még igazságot a te szentjeidért. És rögtön a hatodik pecsétben már ott felharsan a jó hír, hogy eljött a bárány haragjának a ma nagy napja, és kicsoda állhat meg. És itt jutottunk el ezen a ponton addig az alapigében megfogalmazott isteni intézkedésig, amely ugye a szelek féken tartásáról és az elpecsételésről szól. Amely ugye az utolsó időben kell, hogy nyilvánvalóvá legyen, az a bizonyos üdvösség, amely jó sokak számára végső reménység volt az életükben. De hogy mit kell, hogy meglássunk ebből az isteni üzenetből? Ugye a pontosított fordítás szerint azt olvashattuk, hogy a Földnek a négy szelét tartják vissza ezek a bizonyos angyalok, hogy semmi élő fára se, tengerre se, földre ne fújjon. Azt kell, hogy meglássuk, hogy ami az első jó hír, hogy az Istennek messze mentően hatalma van, és korlátozni tudja ezeket az ártó ördögi szándékokat, És hogyha csak szétnézünk itt a mai világunkban, akkor láthatjuk, hogy a járványok gyakorlatilag egy új szintre léptek. A háborúk és háborúknak a hírei az már egy mindennapi valósággá nőtte ki magát. Már a testközelből is érezhetjük azt, ugye lévén azt, hogy mi történik itt a szomszédban is. De ha szakértőknek a véleményére adunk, akkor hallhatunk ilyen véleményeket, hogy példátlan történelmi korszak a miénk, az Egyesült Államokra nézve is, mert gyakorlatilag ilyen még nem volt a földi történelem folyamán, hogy három frontos háborúra kell, hogy készüljön fel az Egyesült Államok. Ugye a közel-keleti helyzet az mindig egy ilyen feszültség gócpont volt a történelem során, ugye nem lesz békesség, ezt Dániel könyvéből ezt pontosan tudhatjuk. Akkor, ami a második ilyen helyzet, az itt van a szomszédunkban, ugye az ukrán-orosz viszály, és a harmadik, az pedig Kína és Tajvan közötti feszültségnek a kiéleződése. És ez csak ugye a társadalmi válságjelenségek egy nézete, de emellett még ugye említhetnénk az ökológiai válságot, a migrációnak az erősödését, a demokratikus értékrendeknek a hanyatlását, a vallásokon belül a római katolicizmusnak egyre erősebb térnyerése. És ami a jó hír, itt az ige szerint az, hogy az Istennek ezek felett mégis van hatalmuk, hogy ezeket visszatartsa, vagy fékezze őket. És hogy miért tartja vissza ezeket, vagy miért fékezi ezeket az ártó szándékokat. Azt olvashattuk az alapigénkben, hogy elpecsételtessenek a mi Istenünknek a szolgái. Nem csak egy jelképes, vagy hogy is mondjam, csak ilyen felületes dologról van itt szó, mert azt mondja itt az ige, hogy az élő Isten pecséte az, ami itt oltalmat jelenthet. És ha csak a Biblia előkép történeteire gondolunk, hogy ez mennyire hatásos volt, például egy egyiptomi 10 csapás idején, amikor ugye az Istennek hívő embereknek egy bárány vérével kellett megkenniük a házuknak ajtaját. És ahol ezt a jelet meglátta az öldöklő angyal, azt elkerülte azt a házat. Vagy gondoljunk az ószövetségi kor egyik metropoliszáról, Jerikóra, amikor gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé egy hatalmas város, egy nagy civilizáció, és mégis egyetlen egy embert meg tudott oltalmazni a Jóisten. Egy Ráháb nevű nőt, akinek, ugye aki befogadta az izraelitáknak a kémeit, megoltalmazta az ő életüket, és ezért az Isten is meg tudta oltalmazni ennek a nőnek az életét. Vagy gondoljunk például Ezékiel korabeli elpecsételésre, amikor ugye az volt az üzenete az Istennek, hogy jegyezze egy jegyet azoknak a homlokára, akik nyögnek és sóhajtoznak az útálatosságok miatt, amelyet nem akárhol, hanem Jeruzsálemben cselekednek. Tehát sajnos sokszor a vallásos életnek a központja is gyakorlatilag az ördög médiumává válhat. Engem nagyon megdöbbent mindig az a Jeremiás ige, amikor azt mondja, hogy a jeruzsálemi profétáktól jött ki az útálatosság az egész földre. Tehát valami döbbenet, hogy ahonnan a leginkább nem várnák az emberek, hogy valami ártó, valami gonosz és mégis jónak tűnő dolog származhat, és az embereket pusztulásba viszi, az pont a vallásos életnek a központjából származik. De akik nem adták meg magukat ennek, hanem nem csak egy ilyen tétlen sóhajtozás volt a részükről, hanem aktív nem megadás a bűnnek, azok mégis elnyerhették az Istennek az oltalmát egy ilyen történelmi fenyíték vagy ítélet alkalmával. Hogy mi is volt ez a pecsét, amelyet akkor magukra vettek ezek az emberek, ugye számtalan ószövetségi biztatás és felhívás hangzott el a néphez, hogy az én szombatjaimat bizony megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Nyilván, hogy ez ugye az ószövetség korában magától értetődő volt, hogy az Isten 10 parancsolata és azon belül a negyedik parancsolat érvényessége és annak szívből való betöltése minden farizeizmusi sallangtól és rárakodástól mentesen. Ezt az Jóisten ezt értékelte, és nem csak az Ószövetség korában, hanem itt a végidőben is bizonyára ez egy becsülendő dolog a részéről. De önmagában azt kell, hogy mondjuk, hogy kevés lehet, mert ilyen felszólítással fordult Pál apostol az újszövetségbeli hívőkhöz, nevezetesen Efézusbeliekhez, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettek a teljes váltságnak napjára. Itt ebben a versben az a nagyszerű üzenet vagy hír fogalmazódik meg, hogy a Szentlélekkel való folytonos kapcsolat és közösség által a teljes váltság napjára való elpecsételtetésünk tud megtörténni. És Jézusnak az a kijelentése juthat eszünkbe a János Evangélium a 14. fejezet 17. verse szerint, amikor ennek a fontosságát hangsúlyozta a tanítványai számára, hogy csak a lelket meg ne oltsátok. Ugye az igazságnak ama lelkét, akit a világ ugyan be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Tehát kedves gyülekezet, tehát a Szentlélekkel való kapcsolatunknak ilyennek kell lenni, és ezt nem akárki mondta, ezt maga Jézus szabta mintaképpen a számunkra, hogy ismerjük, nálunk lakjon, bennünk maradjon. És hogyha a Szentléleknek ilyen mértékű befolyása alatt vagyunk, akkor az a történelem viharos időszakaiban is oltalmat jelenthet a számunkra. De hogy ennek mi lett a következménye? Hogy azok a hívők, akik ténylegesen megfogadták az Isten tanácsait ilyen vészteres időszakokban, és mi lesz a hatása abban a korszakban, amikor azt mondta a Szentírás, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni a Földön. De ami a jó hír, hogy ezt is lesznek emberek, akik meg fogják haladni, vagy túl tudják élni az Isten segítségével. És ennek egyértelmű bizonyítéka itt ennek az ige szakasznak a folytatása. Most kihagynám azt a nemzetségtáblázat felsorolást, amivel folytatódik a Jelenések könyve 7. fejezetének a leírása, és kérném, hogy a 9. verstől vegyük föl ismét a gondolatfonalát. Tehát Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. versétől olvasom a 17. versig. Ezután láttam, s íme egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt állnak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. S kiáltanak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének, és a négy lelkes élőlény körül álltak, és arccal leborultak, és imádták az Istent. Ezt mondván. Amen. Áldás és dicsőség, és bölcsesség és hálaadás, és tisztesség és hatalom, és erő, ami Istenünknek mindörökkön örökké. Amen. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondanéki, Uram, te tudod, és mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszt is hátorát felettük, nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Kedves gyülekezet, az a nagyszerű jó hír van ebben az igaz szakaszban szerintem, hogy, hogy a Jóistennek a helyreállítása olyan mértékű, hogy nem csak a jelenét oldja meg a bűnnek a problémáját, hanem még visszamenőlegesen még az emlékét is eltörli. És hogy kikre lehet ez érvényes? Ez számunkra az aktuális kérdés is, és hogy úgy mondjam, a létkérdésünk, hogy ezt megértsük, mert csak azokra vonatkoztatható szerintem ez, akik teljes mértékig azonosulnak ezekkel a feltételekkel. Az első legfontosabb jelenvonásuk ezeknek az embereknek, hogy a bárány előtt állnak. A vallásos életükben, sőt egyáltalán az életük minden területén teljes őszintességgel és nyíltsággal fölmerik vállalni a tetteiket az Isten előtt. Képmutatástól mentesen, őszintén merik vállalni azt a bárány előtt, ahogyan élnek. És mindenféle mesterkért vallásosság nélkül egyedül Krisztusnak tulajdonítják az életben elért minden sikerüket, minden eredményességüket. Ez az, amit Pál apostol úgy fogalmazott meg a hitáltali megigazulást tárgyalása közben a Galatáknak írt levelében, hogy tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal, mert a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Egyedül a Krisztusban való hit és az ebből fakadó szívünkbe írt törvénynek a cselekvése az, ami jellemzi ezeket az embereket, és ezért tényleg minden dicsőséget az Istennek adnak ezért. Ugye Ellen White nagyon szépen megfogalmazza, hogy mi is a hitáltali megigazulás a valóságban. Isten műve az emberért, amely az ember minden dicsőségét porba önti, és egyedül Krisztus magasztaltatik föl. Igen?
És elvégzi azt, amit az ember magáért nem tud elvégzni.
Pontosan, köszönjük szépen. És hogyha csak arra gondolunk, hogy a mai kor kereszténységének mi az egyik legnagyobb hiányossága, és mi az, aminek a fontosságát pedig hangsúlyozza Krisztus a Laodicei levélben, az pont ez. Ugye, védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Mert hogyha ez a folyamat megtörténik egy embernek az életében, akkor teljesedhet az, ami a következő jellemzője ezeknek a túlélő hívőknek, úgymond, hogy fehér ruhákba öltöznek, és az ő kezeikben pálmaágak. És hát pont erre szólít föl bennünket Jézus a Laodicea levében, hogy aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben, miként én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Tehát a Jézus által megvalósult hitből élés kell, hogy sokszorozódjon az utolsó idők hívőinek az életében. Mert ennek egy nagyon üdös következménye lesz, tehát ezért nagyon fontos dolog. Hogy éljünk ezekkel a felkínált gyógyszerekkel, amelyeket Laodicea népének kínált föl Jézus, hogy fehér ruhákat védj, tűzben megpróbált aranyat tőlem védj, szemgyógyítóiral kenn meg a te személet, hogy láss. Tehát létérdekünk, hogy éljünk ezekkel, mert hogyha alapvetően már csak a látásmódunk eltorzul, ha már az értékrendünk, ha már a jellemünk, ha már a hitbeli cselekedeteinknek az őszintesége, tisztasága nem áll meg az igei mércéken, akkor gyakorlatilag hiába tiszteljük a Jóistent. Hogy egy rövid idézettel hangsúlyozzam még ezt a lelki álláspontot, hogy az üdvösség a mi Istenünké és tőle származhat csak egyedül, akkor csak egy rövid idézetet olvasnék föl, amikor Ellen White azt hangsúlyozta, hogy Krisztuson kívül semmi más hatalom nem segíthet minket győzelemre. Tehát Jézus nem véletlenül mondta ki, hogy én vagyok az alfa és az omega. A hitetek kezdője és bevégzője. És hogy maradjatok bennem. Vagy hogy amiképpen vettétek a Krisztust, úgy járjatok is benne. Tehát Az az első szeretet, amikor megértettük igazából Krisztus értünk hozott áldozatát, az értünk való szolgálatát, ugye most a szombatiskolát mindenkinek ajánlom, pont erről folytatunk tanulmányokat, hogy hol és mit is végez most értünk Krisztus, hogy az a megkezdett jó dolog az végre is tudjon menni az életünkben, és hogy tényleg fehér ruhákba öltözötten győzőként állhassunk majd az Isten királyi széke előtt, hogy ez megvalósulhasson, ezért Krisztus most tesz. És ez az életünknek a legnagyobb kérdése, hogy csatlakozunk-e ehhez az isteni szándékhoz. Partnerként, szövetségesként állunk-e ahhoz, hogy tényleg a bűneinknek ne csak az megbocsátása valósuljon meg, hanem a végleges eltörlése is. És ez egy annyira markáns dolog, hogy még itt János apostolnak is a figyelme arra terelődött, amikor itt ebben a jelenésben föltárult előtte, hogy ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek, és akkor ugye az egyik vén kérdezte ezt, és akkor János apostol megadta a választ, hogy Uram, te tudod, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. És megmosták és az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ugye a ruha, azt tudjuk jól, hogy a jellemnek a jelképe. Ugye a megmosás a bárány vérében, az ugye Krisztus áldozatába vetett hitet jelenti. És hogy ne csüggedjünk el azon, hogyha vannak még jellembeli fogyatkozásaink, hibáink. Mert itt ez az ige biztosít bennünket arról, hogy a megtisztulásunk az nem megy egyből. Ugye, ahogy egy ruhát is először ki kell áztatni, és akkor utána lehet fehéríteni. Itt jellemben is ugyanez van, hogy megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Nagyon megkapó és szép, és még szerintem nem tudtak jobbat írni annál, mint amit Ellen White írt a Jézushoz vezető lépések című könyvében, a Hit és odaadás című fejezet, hogy azt hiszem, hogy jól tudom, hogy sokszor kell még sírnunk hibáink és fogyatkozásaink miatt. De hittel, bátran járuljunk a kegyelem királyi székében, alkalmas időben lévő segítségű, hogy meg tudjon tisztítani minket tényleg minden szentől, foltól Jézus. Mert hogyha ez tényleg meg tud valósulni, akkor az a nagyon jó híre még ennek az ige szakasznak, hogy ezt a fajta nagy nyomorúságot, amely itt a jövőben be fog következni, ezen ige alapján azt lehet mondani, hogy ezt túl lehet élni. És minden csak azon múlik, hogy milyen a mi Istenhez való kapcsolatunk, és milyen a mi Isten szolgálatunk, mert a következő kérdése itt az volt, illetve a következő kijelentése itt az igének az, hogy azért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, mert ez a fajta, ebben a megtisztulásban, ebben szövetségesek voltak az Istennel, és együttműködtek vele. És számunkra is ez nem csak létkérdés, hanem örök létkérdés az, hogy akkor, amikor az Isten ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja az ő gyermekeit, akkor ebben mi hogyan vélekedünk, vagy hogyan viszonyulunk ehhez a folyamatához. És itt érnék vissza arra sok-sok vers, amit kihagytam, mert sokan unalmasnak tartják meg, olyan egyértelműnek, de hogyha megfigyelitek azt, hogy amikor elkezdi felsorolni ott a Szentírás, hogy Lévi törzséből 144 ezer elpecsételt. És akkor sorolja, ugye 12 törzs szerint megy végig. És egy nagyon fontos lelki tanulsága és következménye ezért van ennek a monotonnak tűnő felsorolásnak. Mert hogyha összevetitek az itt felsorolt 12 törzs neveit, és Józsi Jők könyvében felsorolt honfoglaló 12 törzs neveit, akkor biztos észrevettétek, hogy nem stimmel. Két törzs kimaradt, és másik kettő lépett a helyébe. És hát ilyenkor döbben rá az ember, hogy tényleg Jézusnak ezek a szavai, vagy óvó, figyelmeztető intései mennyire, mennyire helytállóak, de nem csak az Ószövetség zsidókra nézve, hanem a mindenkor keresztényének, a ránk nézve is adventisták, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És hogy miért maradt ki Efraim? Miért maradt ki Dán? És miért lépett be helyére a Zebulon és József? Nem tudok teljes körű választani nektek erre, csak egy mozzanatot, vagy egy pillanatot szeretnék fölidézni, például a Bírják könyve 5. fejezet 17. verséből, amikor ugye ez jött a Sisera had, és ugye Bárák és Debóra hála énekében felsorolja ott is a törzseket, amikor ugye harcba szólították az egész népet, hogy gyertek ki az ellenség elé. Nem nektek kell harcolnotok, az Úr hadakozik ti érettetek, de ott kell lennetek. És akkor olyan fájdalmas a megállapítás, hogy Gileád hol van például? A Jordánon túl pihen. Hát Dán miért időzik a hajóinál? Hol van? Miért nincs itt? És tehát ki lehet maradni az örök életből, az Isten királyi szék előtt való jelenlétből. De hogy mi ne maradhatjunk ki, és hogy elkerüljük ezt a hibát, egy pár intést szeretnék már csak befejezésképpen megosztani veletek, hogy ha megszívleljük azt, amit oly sokszor súlykolt a Jóisten a nép számára, hogy például, hogy ha engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, hogyha szeretitek és szolgáltok a ti Isteneteknek, akkor teljes szívetekből és teljes lelketekből teszitek, akkor áldások sokassága fog rátok áradni. Vagy például a Malakiásnál is olvashattuk, hogy lesz azon a napon, azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És hogy milyen legyen ez a szolgálat? Hát olyan szépen mutatta például a tékozló fiú példázata is, hogy azért lehet, tehát különbség van szolgálat és szolgálat között. Ezt a két fiúnak a története ezt pontosan mutatja. Tehát lehet úgy is, mint az idősebbi fiú, hogy én mennyi idő óta szolgálok néked, soha a parancsolatodat át nem hágtam, és még egy kecskefiat sem adtál nekem, hogy mulassak az én barátaimmal. Ezt a másikat, meg aki eltékozolta a vagyonát, hát neki adod a legszebb ruhát, gyűrűt, az ujjára, sarut, a lábára, levágatod a hízott tulkot. De el tudjátok képzelni azt, hogy ez a tékozló fiú utána milyen szolgálattal volt otthon? Hát én is a tékozló fiú tipikus esete vagyok, és tehát azért a kegyelem az nagyon sok mindent képes helyre tenni egy ember életében. De hogyha csak úgymond látszatból tesz valamit az ember, akkor az olyan is. És a látszat az a történelem végidejében, a végidő kereszténységében ez egy nagyon fontos tényező, mert erre Jézus is fölhívta a figyelmet például a hű és a gonosz szolga példázatában, hogy hát itt látszólag itt mindenki az Isten szolgálja. Hát itt a nevében profétálnak, meg ördögöt űznek, meg minden nagy hatalmas jeleket tesznek Krisztus nevében. De mégis mit mondott itt Jézus, hogy ki a hű és bőr szolga, aki a maga idejében ad eledelt az ő háza népének, aki a kor aktualitása szerint szól, és mindenkor az isteni üzenetet szólaltatja meg, szemben azzal, aki ugye hát más gondol a szívében. De az, hogy milyen is az igazi Isten szolgálat, ezt nem kell nekünk kitalálnunk, ezt Jézus maga bemutatta. És a róla szóló nagyon szép himnusz, ugye a Filippi beliekhez írt levélben, hogy nem, hogy szolgai formát vett föl, önmagát megüresítve, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, mégpedig a keresztfának haláláig. Hát ha valami Isten szolgálat volt, akkor ez az. És hogy sokszor mennyire elszégyellem magam az Isten szolgálatomat tekintve, egy példázat is segített, hogy azért lássuk magunkat helyesen, mert egy Kicsit olyan irritáló példázata Jézusnak. Például az, amit elmondott Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy kicsoda pedig az közületek, aki, ha van egy szolgája, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja neki, annak ura, mihelyt a mezőről megjöjj, hogy jár elő, ülj asztalhoz. Hát, sőt, ilyen nincs, mondja, azt mondja Jézus. Hanem inkább ezt mondja neki, hogy készíts vacsorámra valót, s felövezvén magad szolgálj nékem, még én eszem és iszom, s aztán egyél és igyál te. Avagy megköszöni annak a szolgának, hogy ezt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom, mondta itt Jézus. És ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, csak azt cselekedtük. Nem példázító ez egy kicsit Jézus részéről, már bocsánat, hogyha őszintén szembe nézünk ezzel a példázattal, hogy az ember kiteszi a lelkét, és akkor kevés, és akkor még tegyen valamit az asztalra. De hogyha belegondolunk arra, hogy nem Krisztus volt az, aki ezt megtette, hogy a végletekig elment értünk emberekért, és hogyha valami az Isten szolgálatára tud bennünket sarkalni, az nem a Krisztus szerelme. És ő tényleg elment végletekig. Tehát nem volt elég az, hogy megalkották a megváltási tervet örök időknek előtte, hogy eljött erre a földre, leélt 33 és fél évet, 3,5 év aktív ellenségeskedésben és gyalászkodásban és ellenszélben számtalanszor meg akarták ölni. Azt mondták, hogy hát azt se tudjuk, honnan való paráznaságból született, aztán a nép utálata, akiktől mi az arcunkat is elfordítjuk, és akkor inkább leköbdöstük, megveszítettük, meggyaláztuk. Hát milyen szolgálat volt ez, hogyha nem az a végletekig elmenő szolgálat, és hogyha tényleg ezzel szembesülünk, hogy mit tett értünk Krisztust, akkor utána már mi is szerintem, bocsánat, de semmiségnek tartjuk azt, hogy ha valamit kér, akkor azt megtegyük. Mert ő aztán nagy árat fizetett értünk. És hogyha tényleg eljutunk arra a pontra, mint ahogy a korintusiak is eljutottak, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, azért halt meg, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. És Pascalnak van egy nagyon szép gondolata ezzel kapcsolatban, amikor arról beszél, hogy csak kétféle ember szolgál rá az értelmes névre. Az első, aki tiszta szívvel szolgálja őt, mert ismeri. És a másik, aki tiszta szívből keresi őt, mert nem ismeri. Úgyhogy kívánom, hogy ha mi már megismertük a Jó Istent, akkor értékelve azt a hallatlan nagy árat és szolgálatot, amelyet elvégzett értünk, az megfoghatjon, meggyökerezzen a mi lelkünkben is, és ne tekintsük kárnak azt, hogy szolgái lehetünk, mert mint látjátok,